Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. A mostani szezon kezdetre nem emelt árakat a Víg Színház, a bérletek is jól fogytak, mégis félelemmel teli izgalommal várja az évadot az intézmény igazgatója. Rudolf Péter erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt. A riporter Kocsonya Zoltán.
Meghatottan a teljes szakmám nevében kell mondanom, hogy egy évvel ezelőtt, amikor remegő gyomorral vártuk a visszajelzéseket, egy szó, mint ez a jegyvásárlást, akkor nagyon kellemes meglepetésként kiderült, hogy a nehézségek elől, vagy amellett, hogy közben nyilván gazdaságilag kiszámíthatatlan volt kinek a saját élete, jöttek az emberek színházba. Tehát ez nekünk most egy szerencse is, hogy a rezsiköltség, igen, hát ez a legfontosabb, amit ugye ez a múlt, és most itt vagyunk a jelenben, az egyik legfontosabb pillére a Víg Színház létezésének a bérletrendszer, és az egy nagyon-nagy öröm, hogy gyakorlatilag 2019-es, még nevezzük kicsit félve mondjuk békeévnek, amikor ez a Covid, a valóban a háború és nagyon sok minden nem terhelte még a színházat, ahhoz képest már több bérletet adtunk el most szeptemberben, mint december 31-én. Tehát ez egy nagyon fontos visszajelzés, és nem csak gazdasági okokból, nem csak praktikus okokból, hogy ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy 2-300 néző már garantáltan ott van egy előadáson, aki megveszi a bérletét, hanem ez, ha valami visszajelzés, hát ez az, hogy vonzó az, amit itt a munkatársaimmal összeraktunk erre az évadra. Ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Hogy aztán mi lesz, azt most megint nem tudjuk, tehát a gyomor megint kicsike, összeszorult, de nem tudjuk, hogy meddig tart ki ez a fajta kiállás a színház mellett.
Jegyárakat vagy a bérletek árait nem is nagyon kellett emelni. Több fővárosi színház, főként a kizárólag fővárosi fenntartású színházak jelentős jegyáremelésre kényszerültek most az évad kezdetén, ráadásul kevesebb bemutatót is tartanak. Ha megnézzük a számokat, például a Víg Színháznak talán nem kellett ezzel szembesülni a kevesebb bemutató szám, ugye 8 bemutató van 3 játszóhelyen, korábbi években is hasonló számok voltak, vagyis hát számszakilag ez rendben tűnik, de a jegyáremelés.
Látszólag tűnik rendben, mert ezért a Pinocchio tavaly hoztuk át, mert épp a kiszámíthatatlanság miatt úgy éreztük, hogy egy ilyen produkcióba akkor nem merünk belevágni. Az lehetővé tette, hogy alul kalkuláltuk szerencsére a nézőszámot. Nagyon sok pénzt fogtunk meg a rezsivel, összes kollégánk nyilván harcolt ezzel, szinte az észszerűség határán mozogtunk. Természetesen minket is sújt ez a jelenlegi gazdasági helyzet és az infláció. Pinocchiót így kellett 2 évre tulajdonképpen ráteríteni a költségeit, és jegyáraknál nagyon nehéz döntés volt ez. A Víg Színház egy népszínház, egy közszolgálati hely, ahol az elitizmust és a gagyit elkerülve próbál az ember egy vékonyka mesdjén haladni, ahol nagyon fontos, hogy egyetemisták, kispénzű emberek is be tudjanak jönni, tehát előtte van a család, amelyik elindul mezőtúrról 2 gyerekkel mondjuk a padlásra, hogy ez körülbelül gazdaságilag mit jelent, de mi is kénytelenek voltunk hozzányúlni. A bérletet nem bolygattuk, és megpróbáltuk sávosan azt a 14%-ot emeltünk, még tavasszal, most nem nyújtunk a jegyárakhoz, hogy fönt a karzaton a Víg Színházban lehessen nagyobb családdal is, nagyobb fájdalom nélkül beülni, és alul pedig, aki megengedheti magának, a polgárságnak azon része, amelyik ki tudja fizetni, hogy ott az első 10 sorban ül, ott pedig magasabbak a jegyárak, tehát próbáltunk valahogy ebben az ügyben is lavírozni.
Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját hallották. Rátóti Zoltán rendezésében mutatta be a Nemzeti Színház a Molnár Ferenc 1-2-3 és az Ibolya című egyfelvonásos vígjátékaiból készült előadást. A darabban a teátrum színészei mellett a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is szerepet kaptak. Rozgonyi Ádámnak Rátóti Zoltán rendező nyilatkozott a bemutató után.
Egyértelműen vígjátéknak gondolom, túl azon, hogy persze Molnárnak vannak morális megjegyzése és morális kommentjei, amit egy-egy szereplőjének a szájába ad, de ettől egyáltalán nem keserédes. Persze az nagyon jó, hogyha az emberre hat, az érzelmeire hat az előadás.
Mennyiben mutat egyfajta görbetükröt kora társadalmának Molnár Ferenc ebben a darabban?
Én azt gondolom, hogy nem csak, vagy nem kell egy előadás ezt hangsúlyozni, és nem kell ez ügyben különböző hangsúlyokat még egyértelműbbé tenni. Ő nagyon pontosan fogalmaz az emberi viszonyokat, illetően az emberi törekvéseket, az emberi gyarlóságokat illetően is, és ami elhangzik, és ez egy karakter szájából hangzik el, az éppen elég, úgyhogy mi nem is foglalkoztunk azzal, hogy na most ez ezáltal bizonyára majd jobban a mához szól, vagy aktualizálni fogjuk az előadást. Nem volt bennünk ilyen törekvés egyáltalán.
Aki mondjuk egyáltalán nem ismerné ezt a művet, annak Hogyan és miért? Inkább azt kérdezem, miért ajánlaná megtekintésre?
Valójában ez két egyfelvonásos, tehát ez két önálló mű. Az 1-2-3, egy bankvezérnek a másfél óráját mutatja meg, a második, az Ibolya pedig egy színigazgatónak a két vezető pozícióban lévő emberről szól. Tehát egy színházigazgatónak a szintén egy óráját vagy másfél óráját mutatja be, tehát nem több napról szól a darab, hanem nagyon is kronológiában lehet követni. Hogy miért ajánlanám, aki szereti Molnár Ferenc világát, szereti ezt a nagyon finom intellektuális humort, akkor mindenképpen tudom javasolni, és örömmel javaslom. Azért is, mert a színészek is nagyon élvezik, és ez a szeretet, a darab és a szerep szeretete, az átjön a Rivaldán, és azt a néző is érzi. Túl a darab mondani valóján idézőjelve, illetve hát a darabnak a humorán.
Ugye a színművészet is, hallgatók is részt vett a próbafolyamatban és úgy, mint az előadásban, és Hodrogi Gyula, az előadás egyik szereplője, ugye azt mondta róluk, hogy ugyanolyan tehetségesek és lelkesek, mint amilyenek ők voltak a mostani nagyok főiskolásként. Ön erről hogy vélekedik, hogy látja?
Én nagyon hálás vagyok Bodrogi Gyulának is, és a Nemzeti Színház vezető művészeinek, Snell Ádámnak, Kristán Attilának, Rácz Józsefnek, Tóth Lászlónak, Szép Domának, akik a társulatból csatlakoztak a produkcióhoz, hogy ilyen nagy odaadással és segítőkészséggel fogadták a hallgatókat. Ez egy óriási dolog, hogy harmadéves korukban már Nemzeti Színházban egy repertoár lévő előadásban főszerepeket játszhatnak, de a darabot ezért is választottuk annak idején még tananyagként az egyetemen, mert kitűnő szerepek már ebben a korban is meg lehet nagyon sok mindent tanulni, ezt a fajta fogalmazást, ezt a típusú gondolkodást, amit a Molnár stílusa megkövetel. Úgyhogy én nagyon örültem ennek, és hát, hogy amit a Gyula bácsi is tehetségként megfogalmaz, ez csak visszaigazolja azt, hogy igen, a tehetség az minden korban, minden generációnak megadatik, aztán ki szerencsésebb, ki nem szerencsésebb, hogy hogy alakul a pályája, az már egy egészen más téma. A lényeg az, hogy itt most tudom, hogy nagyon nagy szeretettel fogadták az egyetemistákat, és ez külön öröm, hogy Szarvas József által is én általában vezetett osztálynak ez megadatik, ez a lehetőség, hogy harmadéves korban ekkor a szerepekkel találkoznak.
Rátóti Zoltán színművészt, rendezőt hallották. Csütörtökön mutatta be új önálló estjét Földes László Hobó a Nemzeti Színház Kaszás Attila termében. Az Utca zenész című zenés darabról Rozgonyi Ádám kérdezte a Kossuth Díjas előadó művészt, aki először az első koncertélményéről beszélt.
Ez a dolog úgy nézett ki, hogy nekem az első koncertélményem életemben az egy utcazenész volt a Moszkva téren kisfiú koromban. Egy első világháborús sérült veterán katona ült az utcán, hát a téren, bocsánat, és akkor ott énekelt és ilyen régi dalokat játszott. És ez engem teljesen megdöbentett, és én nem beszaladtam onnan, és állandóan lejártam a Moszkva térre, és ott hallgattam őt, és akkor aztán megszólta, hogy én ott vagyok mindig, mert hát nagyon sokat voltam ott, és főleg nyáron, ugye akkor nem volt iskola, és aztán hát megismerkedtem vele, és akkor mondta, hogy hát el kell innen mennie a Batthyány térre, ami nincs onnan messze, és hogy akkor majd ott lesz, és akkor elmentem a Batthyány térre utána, de soha többet nem láttam. De ez egész sokáig megmaradt bennem, és aztán kitaláltam azt egy pár évvel ezelőtt, hogy csinálok egy olyan előadást, hogy elmegyek Budapesten az utcára játszani ilyen gitáros barátommal, de úgy, hogy nem hirdetem meg, hanem kiülök az utcára, és játszom. Oda rakunk egy kalapot, amiben dobhatnak pénzt, kérek engedélyt persze, nem tudom, hogy milyen fővárosi útparancsokság szól, hogy ne zavarjanak el, és akkor csinálok egy ilyet, és ezt elmondtam a Vinyánszky úrnak, aki azt kérte, hogy akkor írjak ebből egy darabot. Így kezdődött a dolog, és hát mivel hát nyilván tudja, hogy hány éves vagyok, vagy legalábbis körülbelül.
Persze, örök fiatal, így mondjuk.
60-as években, ugye ez az utcazenész élményem, ez ilyen 54-55-ben volt még a forradalom előtt, de lehet, hogy 55-ben volt, igen, és akkor hát tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve végig kísértem az egész magyar könnyű zenének, vagy popzenének a sorsát, és nagyon sok mindenkit ismerek, és óriási történeteket hallottam különböző emberektől, akik teljesen más zenét játszanak, és másképp gondolkodnak, mint ahogy én. És akkor hát én tulajdonképpen egy görbetükröt írtam a magyar popzenéről, tehát a slágerzenéről, nem a bluesról vagy a rockról, és hát ez kezdődik ott, hogy a 60-as években valaki egy kis klubban játszott, aztán utána elment a Kivitódra, aztán a Tánzer Fesztivál, aztán lemezelett, turnézott a Szovjetunióban, nagy sztár lett, kirúgták a zenekarból, utána szóló sztár lett, az se jött össze, akkor kiment nyugatra vendéglátózni. Onnan is kirúgták, akkor itthon vendéglátózott, abból is kirepült, és a végén ül kint az utcán, és meséli a történetet. És egyrészt rengeteg olyan dal van, idézetek vannak ennek az eltelt 60 évnek a különböző, hát ilyen, slágereiről, és ezen kívül pedig van egy csomó dal, amit ehhez írtam, mert bizonyos régi slágereket azt meg kellett volna vásárolni a jogot a színház számára, és ez olyan sok pénz, hogy inkább írtam helyette ebbe a modorba. Például a Béka Szerenát című Toldi Mária sláger, amiben ez volt a refrén, hogy kutykurúgy, kutykurúgy, csiki, 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 kutykurúgy, száll a Béka Szerenát. Ezt nem tudtuk megvásárolni, és erre írtam a Szomszédék macskájáról egy csipcsiri dalot a verép, akit aztán megevett a macska, szóval ilyen sok minden van benne, ráadásul bizonyos értelemben tükrözi a gyerekkoromnak a kuplé világát, amikor még nem volt ilyen úgynevezett beat zene, akkor utána jöttek ezek a hülye szocialista, Paul Beat, meg ilyen Ázzal fesztiválos dolgok, aztán jöttek a keményen dolgok, és aztán jött a lecsúszásnak a különböző fokozatai, ezek a zenében is érzékeltetve vannak.
Jól tudom, a prológusban egyébként elhangzik az, hogy ma már mindennapos, hogy meghamisítják a múltat, és az én generációm kifelé megy az időből, sőt, sokan már el is mentek, el kell mondanom egy történetet.
A rengeteg ilyen történetet hallottam különböző kollégáktól, akik ugye más zenét játszottak, mint amit én játszom, de nagyon jóba voltunk, meg összejártunk, meg nem tudom, hatalmas történeteket hallottam, hogy akartak valakit besúgónak beszervezni, mibe került, hogy nagy lemeze legyen, vagy mit művelt a nyugati vendéglátózásban, vagy stb. Stb. És egy ilyen fikciós történet, összehoztam ezeket a dolgokat egy fikciós történetben egy szereplőnek az életére, aki kezdte a 60-as években, mint ezt az előbb mondtam, hogy a kis klubba, és ma meg 70-en túl kínul az utcán, és még más mindent elárult, meg föladta, meg elkurvult, meg nem tudom én, mindent eladott, elárult a saját magát, a zenekarát, a szerelmét, mindent, csak a zenét nem, és hát ott ül kín az utcán, és a semmi sincs, csak a zene. Ez egy, tulajdonképpen egy emberi lett összesült, kitalált figurával lett, ez a sokféle történet összesülítve.
Földes László Hobó Kossuth-díjas blues-énekest, dalszerzőt, előadó művészt hallották. Már látható a Schönbrunn kincsei című tárlata a Gödöllői királyi kastélyban. A kiállításon csaknem 200 Bécsből érkezett Erzsébet királynéhoz és családjához köthető személyes tárgyat mutatnak be. Van olyan relikvia, amit először Gödöllőn láthatnak az érdeklődők, mondta el az Inforádiónak Újvári Tamás, a Gödöllői királyi kastély igazgatója. A riporter Varga Mónika.
A Gödöllői királyi kastélyban Schönbrunn kincsei időszaki kiállításunkon a bécsi Schönbrunni kastély Erzsébet királyné gyűjteményéből érkezett több mint 200 darab tárgy. A királyné életét egészen pici gyerekkorától dolgozza föl a mítoszig, Erzsébet halála után a körülötte kialakuló mítoszig bezárólag. Olyan tárgyak vannak közöttük, mint Erzsébet királyné keresztelő ruhácskája, tornanadrágja, vagy a királyi család több használati tárgya. Erzsébet királyné a legendás szépségéről, és a kicsomagolásnál, amikor például a nadrágját kivették, egy alsó neműjét kivették a hozból, mi azt hittük, hogy az egy hibás nadrág, mert hogy a dereka az majdnem megegyezett a boka mérettel, aztán kiderült, hogy valóban a legendák igazak, és Erzsébet királyné olyan karcsú volt, mintha két bokányi lenne a dereka. Láthatjuk például Ferenc József édesanyjának az aranykarkötőjét, amelyben a gyermekeinek így Ferenc Józsefnek a hajszála lett elrejtve kristályok alá az aranykarkötőbe. Valóban olyan különleges tárgyakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a kiállításon, amelyeket testközelből nagyon ritkán vagy sosem lehet megnézni.
Honnan érkeztek ezek a relikviák Gödöllőre? Ténylegesen Schönbrunnból?
Az összes tárgy Bécsből, a Schönbrunni kastélyból érkezett. Ezen tárgyak döntő többsége azonban Schönbrunnban sincs kiállítva. Van olyan tárgy a tárlaton, amit először itt Gödöllőn nézhet meg a nagy közönség.
Meddig látogatható a tárlat?
Január végéig várjuk az érdeklődőket, a hét minden napján nyitva van a Gödöllői Királyi Kastély.
Újvári Tamást, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatóját hallották. A legmagyarabb Habsburg címmel nyílt szabadtéri kiállítás a Várkert bazárban. A kihelyezett tablókon József Nádor több mint fél évszázadon át végzett városfejlesztési intézkedéseit ismerhetjük meg, mondta az Inforádiónak Nánai Mihály, a kiállítás kurátora. Imre Júlia interjúja.
József Nádor 50 éven, picivel több mint 50 éven keresztül állt az ország élén, mint Nádor, és ugye tudjuk jól, hogy az uralkodó Bécsben székelt, tehát a Nádor volt a Magyarországon lévő legnagyobb méltóság. Emellett közmegelégedéssel látta el a feladatát, és hát tulajdonképpen szinte bármerre nézünk Budapesten vagy az országban, nagyon sok olyan intézményt találunk, aminek az elindítása az ő nevéhez fűződik, hiszen ugyanabban a korban él és tevékenykedik, mint Széchenyi István, a legnagyobb magyar, akit hasonló módon tartunk nagyra az ő alapításaiért, intézményekért, amiket létrehozott, és József Nádort is ott láthatjuk mellette. Sajnos az előző rendszer, a 40 évnyi kommunista diktatúra a Habsburg Nádornak az örökségét igyekezett elhalványítani, és így jószerével szinte el is tűnt a magyar közemlékezetből, de ennek ellenére a források és a korabeli dokumentumok alapján tökéletesen reálisan látható, hogy mi minden köszönhető neki. A Nemzeti Múzeumban hasonlóképpen Széchenyi Ferenchez az alapításában részt vett, vagy akár a Tudományos Akadémiát is mondhatnám, ahol ugye Széchenyi Istvánnal együttesen hozták létre ezt az intézményt, de hát nagyon sok egyéb jelenik meg itt a kiállításon, tulajdonképpen e köré szervezve, hogy a Nádor által alapított vagy létrehozott intézményeknek a korabeli megjelenése és a mai állapota látható itt. Tehát emiatt egy nagyon fontos szereplő, és ez hát szegről végről picit még ugye a Budapest évfordulóhoz is, 150 éves évfordulóhoz is rokonítható, hiszen a Nádor az egyik nagy építetője volt Budapestnek.
Éppen ugye a sokrétű tevékenysége miatt gondolom nem volt könnyű válogatni. Hogyan állt össze a tárlat, hiszen ön volt a kurátora?
Alapvetően egy nagyobb körét válogattuk össze József Nádor különböző tetteinek és intézkedéseinek. Az rögtön egyértelművé vált, hogy ezen a kiállításon végül nem mint politikust fogjuk őt bemutatni, hiszen ő neki azért ez is az életének egy nagyon jelentős szelete, a helytartó tanács élén állva, vagy az országgyűlést vezető, országgyűlést elnöklő Nádorként ő minden fontos politikai eseménynél ott volt, és a reformkori politikai vitákban is részt vett, hanem mint inkább országépítőt, országfejlesztőt mutatjuk be. És ezekből alapvetően azokat a tetteit vagy alapítványait szerettük volna bemutatni, amelyek ma is jól kézzel foghatók, vagy hát ami megkerülhetetlen, tehát a szépítő bizotmány, amelyik Budapestnek az első rendezett városképét létrehozni hivatott intézmény volt, ez talán az ő legfontosabb városfejlesztő intézkedése volt. Sajnos ugye annak a dunakorzó stílusát ma már nem láthatjuk, mert elpusztult az azt követő történelmi korokban, de a többit igyekeztük úgy válogatni, hogy akár a Nemzeti Múzeum, ahogy említettem már korábban, vagy a Lánchíd, ugye mind a kettőt Széchenyihez társítjuk, de József Nádor is oroszlán részt vállalt, akár anyagilag, akár az udvari összekötetéseit mozgósítva megalapításában, de hát akár a Műegyetem, ahol ma is nagy a kultusza József Nádornak, József Ipartanoda néven kezdte meg a működését, vagy hát talán a leginkább József Nádorhoz rokonítható a Ludovika, ami ugye ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és annak is a főépülete, a magyar nyelvű tisztképzés, ami hozzá köthető. Tehát igyekeztünk a legjelentősebbeket, illetve olyan elemeket válogatni, amik ma is láthatók és tetten érhetők. Vagy éppen a Margit sziget, bár ott a Nádornak a nyaraló villája már megsemmisült sajnos, de például korabeli metszeteken még jól látható a kolostorom mellett a Margit szigeten, és ezt is láthatják a látogatók ott egy mai képen, meg egy korabeli metszeten.
Ugye egy szabadtéri kiállításról van szó, de pontosan a vár mely részén és meddig látogatható ez a tárlat?
A Várkert bazárban láthatjuk, ott ugye szabadtéri területen, ahogy a két testőr palota között, az észak és déli palota között indulunk el fölfelé a reneszánsz kertben. Ott a rámpa részén láthatják egymás mellett ugye ezeket a fénykép kiállítás elemeket a látogatók, és egészen november végéig lesz látogatható, tehát valamelyik szép őszi délutánon bárki föl tudja keresni.
Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a kiállítás kurátorát hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Herceg Zsolt.
A kulturális perceket hallották.